A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt van még valaki, vagy lebontotta az arcát a 26 perces egy levegővétellel végigment makro, mikro és egészen mikrogazdasági elemzésektől. Zene nélkül ki kell bírnotok még egy jó időt. Óriási szakmai vita van ugyanis ebben, hogy ez most így jó volt, vagy nem volt jó.
Hát persze, hogy
az
jó volt.
Ács azért csinálta ezt az egészet, hogy engem bosszantson, ettől várván jó műsort itt a Millás reggeliben, Rádió Café 98.0-án, illetőleg tűzzel, vassal írtja mindenféle megemlékezéseket, név és születésnap, meg események, meg nem tudom én, az úgynevezett reggeli small talkot, mert szerinte nincsenek értelme. 0636-os 980980. Légy szíves, írjátok már meg, hogy mit akartok, mert nekem úgy se hiszi el, hogy nem ezt.
Ezzel szemben a valóság az, hogy egy perces túllógást okozott az, hogy két kiváló beszélgetést tudtunk ennél megismételni, és egy percet én beáldoztam az értelmetlen small talkunkból, ezért, amely sajnos Maci kollégának nem fáj, nyilván azért, mert nem ő csinálta ezeket a beszélgetéseket.
Engedd meg, hogy ránézzünk nehéz, az órára, nehéz, 6 óra 34 perc van. Nehéz. Ez a harmadik szakmai vita, drága közönség, hogy most akkor kezdődik a műsor, amikor első billentyűjét leüti a szignálban az ungarista.
Hát mikor kezdődött a híradó, hogy előtte ment az óra, megállt a műrő, akkor a szignál kezdődött.
Mindegy, miről beszélünk? Mérhetetlenül csalódott vagyok. Isten éltesse a Matildokat.
Hogy hozza be Maci ezt a mínusz egy percet?
Boldog születésnapot kívánunk mindenkinek. Évforduló nincs, a születésnaposokhoz van írva Bem József lengyel katonatiszt, örüljenek azok, akik Bem József-sel születtek egy napon. 1794. március 14-én született a jeles hadvezér Albert Einsteinnel egy napon, csak Einstein 1879-ben látta meg a napvilágot, úgyhogy a muzsikát küldjük a név és születésnaposoknak szeretettel.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na kérem, nézzük a magyar sajtótermékek felhozatalát
még,
ma reggel.
Még ne nézzük.
De!
Várjál, egy nagyon fontos
jó
kívánságot még azért
na jó,
kell,
akkor
hogy küldjünk.
Megjuhászodom.
Igen, Nándinak. Így van.
9. születésnapod alkalmából nagy szeretettel köszöntünk innen a rádió stúdióból. Boldog születésnapot, Nándor! És ha mindez nem lenne elég, akkor csúriba tettük a kezünket, bár az Ásnak fogalma sincs, hogy mi az, hogy csúriba tesszük a kezünket, mert úgy tudjuk, hogy a matematika dolgozatot írsz, nem kell megijedni, mi is jó pár matematika dolgozaton vagyunk túl, jól fog sikerülni, Nándi, hiszen születésnapod van, és a tanár néni vagy tanárbácsi csak tekintetbe veszi ezt a dolgot, úgyhogy légy szíves, tedd oda magad, nem kell berezelni a matek dogától, nézd rám, én az egyik legrosszabb matematika tanuló voltam általános iskolában, és alig bírtam át csónakázni egy hármassal. Meg gimnáziumban nem azt mondom, hogy ez követendő példa, Nándi, inkább tegyél túl rajtam, de a világ nem áll meg attól, mert matematika dolgozat van, úgyhogy inkább a születésnapodra koncentráljál. Sok szeretettel köszöntünk még egyszer, majd még egy kicsit egy muzsikát, az ezt következő muzsikát, és akkor neked dedikáltan fogjuk elküldeni. Jó szülinapod alkalmából. Na, és akkor egy nagy levegővel fújjad majd el a 9 gyertya, még menni fog. Az 52 már nehezebben, de nagyon hosszú, boldog életet kívánunk.
Támogatom a mai reggeli műsorszerkesztés jövőbeli alkalmazását. Jó. Ilyen fontos és érdekes beszélgetésnél indokolt a késés, stb. Úgyhogy a hallgatók véleménye egyértelmű, aki meg ennek ellenmond, azt meg úgy olvasom el.
Igen, de inkább a zenéből menjen el az idő, mint a small talkból. Ezt ugye kifelejtetted nagyon taktikusan, és nagyon betagozódva az új politikai trendekhez. Figyelj, egyébként fogalmuk tanulok. Sincs a hallgatóknak, hogy kik beszélnek. Ács Gábor
ezt én is van, én is gondoltam, hogy fölhívom a figyelmet rá, hogy attól, mert itt most művitát folytatunk, attól még bemutatkozhatunk egyszer. Mihálovics András kezdte. Igen. És folytatta. És na, kiváltotta. És nézzük, döntött el. És mindenes.
Nézzük, drága barátai magyarok, hogy mit ír a magyar sajtó. Azt mondja a Népszava, hogy a kormány állításaival ellentétben nem 32,2, hanem átlagosan 30,2%-kal emelkedtek a pedagógus bérek idén januárban, erről szól egy cikk Alapban. A legkisebb mértékben az alapítvány és egyetemi fenntartású iskolák tanárainak nőtt a fizetése. Ez egy friss kutatásból derül ki, részletek a Népszava hasábjain olvashatóak.
Még egy jó kívánságot hadd küldjünk. Redus törzs hallgató drága páromnak, Olgának, aki tegnap munkával töltött születésnapja után, neki kívánna rajtunk keresztül is sok boldogságot. Redus, aki, Olga, csak 7 óráig ül a dugóban, rádiózza, úgyhogy ezt most
szegény, megkapta a legrosszabb formát a műsorból születésnapja alkalmával. De még egy hír a Népszavából. Márciustól több szakrendelésre már a házi orvosoknak kellene időpontot foglalniuk a pácienseknek, ám a rendszer többek szerint sem jó. A belügy ad hoc egyeztetést hívott össze, állítja az orvosi kamara. A Népszavában olvasom ezt a hírt is. Ugye a múlt év őszén indította a kormányzat 90 szakrendelő közreműködésével az úgynevezett járóbeteg irányítási rendszert, amelyben a páciensek a különböző szakrendelésekre akár online, vagy akár egy call center segítségével is kaphatnak időpontot. Az új rendszerrel az volt a céljuk, hogy a rendelési idők minden percében lássanak el beteget. Többször jelezte maga a belügyminisztérium államtitkára is, ezt a rendszert valamennyi szakrendelőre háziorvosok kiterjesztik, sőt idén júliustól már maguk a betegek is foglalhatnak időpontot egy egészségablak applikáció segítségével. A házi orvos időpont foglalás részleteivel tavaly októberben társadalmi vita bontakozott ki, erős tiltakozást váltott ki az alapellátók körében, emiatt több szakmai szervezet aláírás gyűjtésbe is kezdett, írja a Népszava. Akkor azzal érveltek, hogy ilyen elváráshoz nincsenek meg a feltételek, de észrevételeikre nem érkezett kormányzati reakció. Ellenben február utolsó napjaiban megjelent a jogszabály, március 7-én pedig arról kaptak levelet a házi orvosok, hogy március 1-től a beutaló köteles ellátásokra a házi orvosnak kell az úgynevezett digitális időpont foglaló rendszerben előjegyezni a partnerét, csak hogy a házi orvosok, akiket a Népszava megkérdezett, egyike sem tudja használni az új rendszert. Részletek, a további részletek a Labban olvasható.
Szülinaposok voltak már?
Igen, Bem József.
És a többiek
szülinapos,
hol? Nem. Hol maradnak?
Nem.
Máskor 10 percig szülinapozol.
Az Index, igen, de nincs erre
most igény. A 9 nem volt elég?
Nem, mert nem ennyi ideig szülinapoztam. Az Indexen egy tragikus hírt olvashatunk, újabb váratlan halálesetről. A Lukói alelnökét találták ezúttal holtan, 54 éves volt. Ő már a negyedik Lukoil top menedzser, aki az ukrán invázió óta meghalt. Mi szomorúsággal tudatjuk, hogy Vitali Vladimirovics Robertus, a vállalat alelnök 51 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. De ennyi. Úgyhogy épp de az ablak volt ablak útban, vagy lépcső, vagy valami sámán kezelte félre, vagy vagy egyéb problémája volt, egy közlekedési baleset, ez
hirtelen rosszul léttüdő embolia. Egyik sem, nem tudjuk. Jó.
Nem, ennyi volt. Felolvastam szöveg.
Elakadtam a G7 cikkének az elején. A cikk arról szólna alapvetően, hogy milyen sok csomagolási szemét keletkezik még mindig. Annak apropóján beszélgetett a szerző csomagolással foglalkozó szakemberekkel, hogy egyre több a már nem visszaváltató betétdíjas palack most az átállás kapcsán. Csak ahol elakadtam, az a mondat volt, hogy az élelmiszerek csomagolása és címkézése rendkívül kötött, rengeteg aprólékos szabálynak kell megfelelni, és az egyik ilyen például, hogy a betűtípus, a minimális betűtípus is meg van határozva a csomagolásokon. Ez, ami nekem nem tűnik föl, mert valahogy mindig kisebb a betű, mint amit el tudok olvasni, most már újabban szemüveggel. Nyilván szerintem, amikor a szem elkezd romlani ott 40-50 között az átmenetnél, sokan úgy gondolják, hogy vagy a szabály megváltozott, vagy a betűk mentek össze, de nyilván ez egyéni szoc probléma. Csak ezt így vicces olvasni, hogy nem lehet annyira picire össze a betű, amire mi úgy érezzük, hogy össze. Egyébként szerintem külföldön ezt lazábban kezelik, mert külföldön még egészen elképesztő nap. Tehát a magyarnál is apró betűkkel találkozom. Tényleg olyat, amit szemüveggel sem tudok elolvasni, és ilyen nagyító kell hozzá, de nálunk ezt is szabályozzák. Mindegy, a cikknek az a lényege, hogy a marketing szempontok azért fölülírják itt a csomagolási szabályokon belül, azért a marketinget ki lehet hangsúlyozni, és mindig írdatlan sok szemét keletkezik.
Új környezetvédelmi előírásokat vezetnek be az ipari termelőkre vonatkozóan Európában. A gyártók számos kritériumnak kell megfeleljenek. Az akkumulátorgyártásra vonatkozó szigorú célértéket már elkezdték megfogalmazni, de még hosszú év lehet a végleges szabályok kidolgozása. Eközben a mezőgazdaság esetében bizonyos engedményekkel jön az új rendszer. Ezt az Európai Néppárt képviselőcsoportját képviselő Bolgár Honatja mondta a Portfóliónak Strasbourgban az ipari kibocsátásokról szóló módosított irányelv jóváhagyása után. Részletek a Portfólióban olvashatóak. Na most muzsikálunk egyet, aztán megnézzük, mi történt a börzéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsde 1,3%-os mínusz, ezt olvasom, 65.600 pont kereken, és hát úgy volt, hogy a Magyar Telekom tartotta a lelket a blue chipek közül. Egyedül a befektetőkben 899 forinton jár a Telekom részvény 1% fölötti drágulás után. Kérem szépen, az OTP 2,5%-os mínuszt hozott össze, 16.915 forintig csúszott vissza. A MOL 1% körüli mínusz, 0,8%, egészen pontosan 2.918 forintról kezd ma. A Richter pedig 0,5%-ot esett, 9.600 forintig. Gyorsan megnézem, hogy a midcap-ek, azaz a közepes részvények közül volt-e valami. Hát az állami nyomdában még volt azért kakaó, de egy kövér nullát hozott össze végül a papír, úgyhogy ezek voltak a legérdekesebb mozgások a budapesti értéktőzsdének, közben külföldön.
Ha Amerikára ismét lopom a te kedvenc kifejezésedet, egy sima egyfordított, Dow Jones picit föl, S&P picit le, Nasdaq kicsit jobban le, mert hogy vegyesen szerepeltek a szektorok, amúgy uncsi volt, tehát még az Nvidia is esett, jó, mondjuk az előző nap ment, vagy ott 6%-ot, már nem is tudom, hogy pontosan mennyit, 900 alatt is járt, aztán visszament, 900 fölött zárta összességében az előző naphoz képest lejjebb, amit ütnek nagyon továbbra is, az a Tesla, úgyhogy kicsit kevesebbszer használják a Magnificent Seven kifejezést, erre a 7 fantasztikus, felülteljesítő piacot magával fölfelé húzó tech sztár részvényre, mióta a Tesla kiesett már valamikor tavaly ősszel a Pixisből, és azóta nagyjából adják, és esik. Most 4,5%-ot veszített, és az elemzői nyilatkozatok is egyre kedvezőtlenebbek a Teslával kapcsolatosan, majd várom, hogy Elon, mikor küldi el melegebb éghajlatra mindegyiket, aki így mer nyilatkozni. Minden esetre összességében, tehát nem voltak nagy index mozgások. A 11 fő szektor közül is azt mondja, 7 emelkedett, 4 csökkent. Az előző naphoz képest ebben annyi közös van, hogy a kamat várakozásokkal leginkább együtt mozgó szektorok most is estek. Tök érdekes egyébként, hogy az év elején nekem az volt a várakozásom, illetve az volt a véleményem, hogy ilyen nincsen, hogy tehát túl optimisták a kamatemelésre vonatkozó, a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások. Ha viszont majd kicsit kiábrándul a piac, hogy mégsem lesz ez olyan hamar, akkor a tőzsde is egy picit talán kiábrándulhat. Hát ebből az lett, hogy a várakozás első fele helyesnek bizonyult, a másik fele meg helytelennek. Valóban későbbre trollott a kamatemelés, valóban a kötvényhozamok elindultak fölfele, csak a tőzsde tett rá magasról. Tehát van kiábrándulás a kötvénypiacon, ellenben az S&P 8%-ot emelkedett csak az idén, és a Nasdaq is nagyjából ennyit, a Dow Jones mondjuk sokkal kevesebbet, úgyhogy ennyi az idei történet, mégis meghúzták annak ellenére. Most már ezek szerint más miatt a tőzsdéket, hogy nem az lett kamatvárakozás ügybe, amire a Wall Street optimistán számított.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
No, kérem szépen, akkor Czoller Andi már láttam ma reggel, tehát minden bizonnyal ő fog híreket mondani nekünk, de most néhány hallgatói üzenetre kerítsünk azért sort, még egy kis időnk van. 0636-os 980980 SMS, WhatsApp, Viber szám is ez.
Parancsolj.
Jött valami?
Hát figyelj, te vagy a főnök, hát én csak mondom.
De Gábor, hogy én nem tudom kezelni a felületeket, hát, mert én más felületeket
hát
kezelek.
Pontosan tudom, de
rád bízom, hogy légy
szíves. De hát te szoktad mondogatni, hogy melyiket kéred, és
én nem tudom.
Abszolút a kéréseknek megfelelően patogok a üzenetek között. Hát igen, Luka alelnökre mi is. Nekem nagyon tetszett a Virovácz Péterrel folytatott beszélgetés. Örültem, hogy nem zenét hallok. Feledi Botond is, mindkettőjüket bármeddig tudnám hallgatni, azt mondja, hogy nem tudom, hogy fogtok holnap optimista pénteket
sehogy
csinálni. Hát igen, az én hetem eddig...
Jó, megérdemelt pihenésünket fogjuk tölteni.
Tiszta anyagi csőd, amit egy lerobbant autó okozott. Igen, ezek a váratlan költségek, ezek nagyon tönkre tudják tenni a havi terveket. Frey Tamás Putyin végnapjai könyvét dicséri egy hallgató.
Ízlések és pofonok, én magam nem vagyok nagyon elkötelezett, rajongója a szerzőnek.
Azt tudni kell, hogy azért az kitaláció, tehát az, hogy ott abban a könyvben éppen az európai és az amerikai hatalmak hogyan teszik el lábbalul az orosz oligarchákat, nem biztos, hogy a valósággal olyan szoros átfedésben van, hogy finoman fogalmazzak, tehát helyén érdemes ezt a részt kezelni. Nagyon megosznak egyébként a véleményként, teljesen a két végletet hallom ezzel kapcsolatosan, úgyhogy...
No, hát jöhet még. Budapesten egy baleset van jelen pillanatban, de az a budai alsórakparton az Árpád híd közelében történt. A forgalom egy sávban váltakozva haladt, ami felhívja a figyelmet, hogy nagyon óvatosan közlekedjünk. Most jön Czoller kollégina a hírekkel.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! 7 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli műsora itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, jó reggelt!
0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ide lehet mindenféle üzenetet küldeni a műsor készítőinek, meg egyébként ilyen egyéni szoc problémákra is teljesen nyitottak vagyunk. Kérem szépen, úgyhogy csak bátran folyvást, folyvást, tessék csak fáradni az üzenő falunkra és megosztani szellemi termékeiteket. Mi vélünk, mi meg majd tallózunk. Most láttam a Most vagy Soha című filmet, írja a hallgató. Szerintem jó lett, nem lett olyan, mint a Christopher Nolan rendezte volna. Vagy én, sőt valószínű, hogy ti is jobbat csináltok, kritikusok meg pláne, de hát ahol két magyar, ott úgyis három vélemény, nem dokumentumfilm. Nem is kezeli azért ezt így a szerintem senki, hát egy csomó film, nem tudom, el lehet vonatkoztatni a történelmi szától, mondjuk a Rettenthetetlennél is, meg el lehet vonatkoztatni az Utolsó Mohikánnál is, meg egy csomó mindennél, csak hát azért legalább a keretek emlékeztessenek. Én magam nem láttam a filmet, úgyhogy be is fejezem élő film kritikával.
Egy apró megjegyzés még akkor tök szubjektív nyilván a részemről. Ha már Frey Tamás szóba került, lehet vitatkozni az ő irodalmi munkásságán. Én viszont az emberi tevékenységet, illetve a kávézóit kiemelném, és nem azért, mert pont velem szemben itt van egy, és itt látom is teljesen, ez teljesen véletlen.
Óriási hát van hogy, körülöttek, nem lehet beférni hogy, a legtöbb helyre, amivel így szembesültem, úgyhogy nekem
igen,
még
egyrészt nem
vagyok a kávé nagy barátja, viszont állítólag nagyon jók a sütkók, azokra ráúsztam volna, nézd. Csak az a helyzet, hogy még eddig nem fértem be.
A kávék is nagyon jók, és szerintem abszolút, és egyre többek szerint Kenterbe veri a nagy láncokat, nem mondjuk ezt eddig is nagy, nem őket nem, annyira nem nehéz. Csak így párba állítva, mondjuk a Starbucks körüli írtóvatos hype-al, emlékszem, mielőtt bejöttek, Bécsbe jártak az emberek, hogy egy hulla átlagos, vagy annál azért gyengébb, tehát most igazából szerintem ez, elég, ez nem annyira szubjektív, ez úgy kijelenthetjük, kávéért, meg bögréért sorba járnak, és azzal menőzzenek, és hozzák Magyarország, szóval ez tényleg nagyon jó, és például utoljára Dubajban majdnem beleakadtunk, a legjobb értékelésű kávézó, tényleg kiváló Google értékelésekkel, a Burj Khalifa melletti másik felhőkarcolóban van, és komolyan ott is, tehát Magyarországtól teljesen függetlenül kezd több helyen kis hype kialakulni környe, és látszik, hogy ők ezt ők imádják, és ezt úgy csinálják, és a minőségre is adnak, és ezt az egész franchise tök jól építik. Úgyhogy szerintem ez a része, ez az üzleti része, meg ez a kávézés buli, ezt abszolút ezért megemelem a kalapomat, úgyhogy tök büszkék lehetünk rá. Úgyhogy
na,
ennyit ide.
Akkor menjünk tovább, Millás rovat következik, a budapesti még hozzá.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, kérem, akkor te érted ezt a... Először is azt sem értem, hogy Maxi vagy Mini Dubaj. Ugye a Mini Dubaj az ilyen kicsit ilyen vitriolos, kicsit ilyen humoros megnevezés volt, és miniszterelnök úr erre mondta azt, hogy nem szereti ezt, hogy mini, mert hogy menjünk nagyot álmodni, úgyhogy azóta Maxi Dubaj és Mini Dubaj változatosan bukkan fel a híradás.
Ez egészen egyszerűen úgy történt, hogy mikor a sajtóhoz kiszivárgott az információ, és megírta, ha jól emlékszem, akkor a Telex, de lehet, hogy nem, akkor adtak neki poénból egy nevet. Hát, lesz ott balra, sok felhőkarcoló, hívjuk a Dubáj. Mini Dubájnak, de jó poén. Nem volt neki semmi neve, átment, és mindenki átvette. Erre jött ugye a miniszterelnök úr, és akkor azt mondta, jó, akkor legyen Maxi, és akkor a kormánymédia meg elkezdte erre Maxi Dubájnak hívni. Máig nem tudjuk, hogy mi a neve, csak a Rákos rendező környéki nagy-nagy ingatlan fejlesztés, és akkor most ez a két név forog, mert ezt találták ki, mert egy nagyon jó pofának tűnik. Tehát ez a sajtó adta ezt a nevet, nem volt jobb, és így végigment, és most mindenki erről ismeri. Szóval ilyen tök egyszerű
történet. De foglaljuk össze, mit lehet tudni, mert most már ilyen lakókat is telepítenek ki, ahogy hallottuk a hírekbe, Zoller kollégiánál. Akkor ők hova mennek, meg hány lakás, meg ki lesz a beruházó, mert már aláírtak valamit.
Azt már tudjuk. Én nagyon próbáltam információt szerezni, mert engem is kifejezetten zavar, hogy ahhoz képest, hogy egy mekkora beruházásról van szó, nagyon keveset tudunk róla. Higgyetek el, hogy nagyon fájdalmas tud lenni, és az időpocsékolásnak tényleg az abszolút kimaxolása mindenféle ilyen kormányinfót, meg kormány sajtótájékoztatókat nézni, de itt tényleg kíváncsi voltam, és miután csak 17 perc volt, megnéztem a tegnapi bejelentést, illetve amikor a emírségek, nem tudom milyen miniszterével, a mi Szijjártó miniszterünk aláírta a szerződést. Kétszer tekertem bele, lehet, már tényleg nem bírtam Cérnával, de lehet, hogy ott volt valami fontos. Hogyha ott volt, akkor elnézést kérek, de most sem derült ki, hogy pontosan hány lakás, mennyi iroda, milyen lesz a fejlesztés. Uh-huh. A nevét elmondták, ugye azt tudjuk, hogy egy Sashegy nevű cég fogja, Eagle Hills, Sashegyek nevű cég fogja az egész kivitelezést végrehajtani, ők meg utána kerestem, amennyire lehetett, egy Abu Dhabi bejegyzésű cég, több országban vannak projektjék, nagy részt ott abban a régióban, az emírségek környékén, illetve Szerbiában is itt a mi környékünkön. Ekkorát még, ha jól látom, akkor nem csináltak, hogy ennek pontosan mi a háttere, miért pont ők, hogyan, ki mit tesz bele, finanszírozás, mekkora, mennyi magas ház lesz, nem tudjuk, azt tudjuk, hogy a főváros nagyjából a kihagyásával, tehát történt mindez, ugye a főpolgármester azt mondja, hogy itt az embereket meg kellett volna erről kérdezni, amit a nagy részt a felhőkarcoló nagyságán megy, meg hogy ahogy jövök a rakparton északról, akkor elrontja a Gellért hegy kilátását. A Moltorony itt a Hősök terét fogja, tehát ezeken megy a vita, de hogy konkrétan kifinanszírozza, ki fogott élni, dolgozni, lakni, mennyi iroda, mennyi lakás, ki fogja ezt megvenni, az egész hogyan alakul, erről én nem találtam pontosabb információkat, úgyhogy megvan majd a szerződés. Hát, nyugodjál, de azért érdekelne.
Minden kiderül, majd időben.
Hogy biztos, hogy tegnap aláírtak erről egy szerződést.
Az, hogy nem lesz, az cég, most már nem
is a céggel, hanem az országok között, tehát az Emirátus és a magyar miniszter között egy országok közti szerződésnek az ünnepélyes aláírása volt tegnap.
Ne küldjünk sajtólinkeket, azokat mi is megtaláltuk. Tehát nem arról van szó, hogy most itt hőbörgünk anélkül, hogy a Google keresőbe beírtuk volna, hogy mi a helyzet. Úgyhogy igen, olvastuk, hogy mit mondott Lázár János korábban. Igen.
Ő mondta a Maxit, nem a minit, tehát nem a miniszterelnök.
Ennyi. Én tévedtem. Akkor az ígéretek ellenére a BKK mégsem szüntette meg a havi diákbérletet, és erre Magyarország határain túlmutató indokot hozott fel. A magyar diákok számára azonban nagyon nem mindegy, hogy melyik gombra nyomnak a jegy és bérlet kiadó automaták, vagy a Budapest Go menüjében. Uh-huh. Mert hogy...
Teljesen érthető egyébként az indoklás, csak valószínűleg erre nem készültek, amikor a politikusi bejelentések voltak, hogy akkor nem lesz értelme. Bejön a megye bérlet a diákoknak, akkor az sokkal olcsóbb lesz, mint az eddigi Budapest bérlet. Ugye a megye bérlet most már érvényes a BKK által megrendelt járművekre is. Viszont van, akikre nem, és ezért kellett meghagyni azt is, mert
még
csak a magyaroknak...
A külföldön kibocsátott diák igazolvánnyal csak teljes áru vármegye vagy országbérlet vásárolható, ezért nem jut megfelelő alternatívát. Az idéglens a hazánkban tartózkodó és magyar diák igazolványa nem rendelkező diákoknak. Ez okból a kedvezményes Budapest tanulóbérletet meg kellett tartani.
Viszont
írja miután, a BKK közleménye.
Így van, viszont miután ez benne maradt, könnyű mellé nyúlni, tehát nehogy a rosszat választa meg. Tehát ez magyar diák igazolványa rendelkezőknek azért fontos, hogy nehogy véletlenül a drágábbat, a régit választuk, miután most már a megyebérlet, a diák megyebérlet kedvezőbb és olcsóbb.
No, hát akkor Budapest rovatba ennyit szuszakoltunk bele, aztán úgy tűnik, hogy formálódik Európában a mesterséges intelligencia szabályozás, hogy mit szólnak ehhez a fejlesztők, erről fogunk napindító témánkban beszélni, a zene után maradjatok velünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát drága barátaink, az Európúnó megszavazott valamit mesterséges intelligenciáról, talán ennyi szalagcím sokatokhoz eljutott, de azért ez tekintve a technológia fontosságát, és ugye nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy mi mindenre lehet majd ezt használni, és hogyan változtatja meg a vállalkozások, sőt az átlag emberek mindennapja. Itt cseppet sem mindegy, hogy ott Bruxellesben mit szavaztak meg a honanyák és honappák. Úgyhogy Kis Gergellyel, az Attractó ZRT alapítójával majd ezt átbeszéljük. Ők ugyanis mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekkel foglalkoznak. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát gondolom, hogy lélegzett visszafolytva, és élő egyenesben néztétek a szavazást, hogy mire jutnak európai parlamenten ülő képviselők. Milyen szabályozás körvonalazódott, mit szóltok hozzá?
Hát igazából már régebb óta kialakult ez, hogy most itt miről fognak szavazni, úgyhogy nem az utolsó pillanatban kellett itt állást foglalni. Egy olyan szabályozást fogadtak most el, ami egy ilyen hatás alapú szabályozás, tehát olyan oldalról közelíti meg ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket, hogy milyen erős hatással lehetnek az egyénekre meg a társadalomra, és akkor ezeknek a szintje mentén szabályozza, hogy bizonyos erők azok mit kívánnak, milyen szabályozást kívánnak a fejlesztőktől.
Uh-huh. Nyilván elvitte a sót az egy paragrafus, hogy tiltani fogják a gépi érzelem felismerő rendszereket a munkahelyen és az iskolákban. Ez ennyire neuralgikus és fontos kérdés a mesterséges intelligenciánál, hiszen hallottuk olyan call center rendszereket, amiknél kimondottan ez egy fontos elvárás, hiszen akkor olyan stílust enged meg magának a mesterséges intelligencia, ami legjobban passzol az ügyfél feldult, vagy éppen higgadt kedélyállapotához.
Hát ebben az esetben ugye itt az emberi jogokra való, tehát hogy arra figyelnek oda, és azt, hogy most érzelemfelismerés, az inkább csak arról szól, hogy mennyire tartják tiszteletben ezek a digitális rendszerek az alapvető emberi jogokat. Amit én ilyen felháborodásként értelmezhető módon olvastam, az Amnesty International-nek volt egy ilyen megjegyzése, hogy nem tiltották be teljes mértékben a biometrikus, távoli biometrikus felismerést, meg azonosítást, ez például, hogy ilyen, nem tudom én, vasútállomáson arcalapú felismerés, mert hogy ez egy olyan erős technológia, amit nem lenne szabad használni. Itt ugye részigazságok vannak, mert az van, hogy valóban nem tiltották be ezt teljesen, de csak olyan célokra használhatják, amik ilyen bűnelkövetés vagy bűnmegelőzés. Ha jól emlékszem, akkor 16 kategóriába osztották be azt, hogy vagy 16 ilyen típusú bűnügyet határoztak meg, hogy mikor lehet mégis használni ilyen technológiákat, tehát ki lesz építve valójában a vasútállomáson, vagy ki lehet építeni az arcalapú felismerést, de azt mondjuk a rendőrség akkor használhatja, hogyha terrorizmus veszély van, vagy megerőszakoltak valakit, vagy gyilkosság, vagy valami hasonló erős ügy arra, hogy lekövessék az állampolgárt, és nem tudom, milyen új sminket adjanak el neki, arra nem.
Nekem olybá tűnik, hogy mindaz, amit a kínaiak csinálnak a mesterséges intelligenciával, arra mindenre azt mondta már csak Dafkéból is az Európai Unió, hogy nem. Tehát oké, hogy arcfelismerés, meg érzelemfelismerés, stb. De azt is határozottan megtiltja ez a szabály, hogy pontozzuk a polgárokat kockázati profiljuk, társadalmi hovatartozásuk alapján, etc. is. Ez egyébként nyilván összefügg azzal, amit az imént elmondtál.
Igen, nem, de szerintem ez teljesen, tehát hogy én összességében nagyon pozitív vagyok ezzel a szabályok kapcsolatban, meg úgy örülök. Igen, tényleg, tehát hogy így örülök ilyenkor európai polgárnak lenni, amikor a szabályozó odafigyel tényleg ezekre az emberi jogokra. Most gondolj bele, hogyha egy hitelfelvételnél, vagy egy felvételi elbírálásnál, mondjuk egy iskolába olyan rendszerek hoznak döntést az emberről, amik elszámoltathatatlanok, meg átláthatatlanok, meg nem tudom milyen pontok alapján hozzák ezt meg, te meg széttárt kézzel állsz, hogy a gyereket miért nem vették fel, akkor az nem egy méltó helyzet. Az a minimum, hogy megismerheted, vagy valaki megismerheti ezeknek a rendszereknek a pontos működését, ha pedig annyira átláthatatlan lenne, vagy például ebben a szociális social scoring, nem tudom, hogy mondják pontosan, emberek pontozással mondjuk hitelfelvételnek, akkor meg egész egyszerűen az Európai Unió ezt betiltja, és kész. Uh-huh. Tehát, hogy például a social scoringot azt nem lehet, az be van tiltva, nincs ilyen, kész.
Igen, egy nagyon fontos van még illetve több is, de ezeken is menjünk végig. Ugye a szerzőjogi szabályokat azt rendezi-e? Mert ugye erről meg lángoltak a viták, hogy az, hogy én Tom Hanks-et megcsinálom mesterséges intelligenciával, és leforgatom újra Ryan közlegény megmentését, az ellen Tom Hanks kapálozott, de hát ugye azt mondhattam én, hogy de hát ezt a gép csinálta, nem én. És akkor ki a szerzői jog most, Tom Hanks-é, a gépé, a gép programozójáé, vagy az enyém, aki az ötletet adta a gépnek. Szóval ezt a katyvasz rendbe teszi ez a rendelet?
Hát én szerintem konkrétan ezzel nem foglalkozik, ezzel a kérdéskörrel. Lehetséges, hogy más európai uniós szabályozásokkal így kombinációban használva hoznak, sőt biztos vagyok benne, hogy a jogászok tudnának erre valamit mondani, de konkrétan ez az EU AI Act, ez nem rendezi ezt a kérdést.
Mi a helyzet azzal a deepfake-kel, amire ugye mi is felhívtuk a figyelmet már többször, hogy a csalók is felfedezték a technológia eme forradalmi leágazását, és sorra jönnek a deepfake videók és a deepfake hangfelvételek. Ez ellen valamit tesz ez a jogszabály? Mert ez senkinek sem jó, hogyha csúnya dolgokra használják a mesterséges intelligenciát.
Igen, ezt rendezi, és halkan fel is kacagtam, amikor ehhez a részhez értem a szabályozásban. Ugyanis az van, hogy hát ezt jelezned kell. Tehát, hogyha a deepfake-et állítasz elő, akkor azt rá kell írnod, hogy ez itt deepfake.
Ez valóban megmosolyogtató, hogy én most az ácsról csinálok egy felnőtt filmes videót, és jelzem, hogy én csináltam, és hogy deepfake.
Nevezzük rendkívül életszerűnek.
Igazából ugye ez nem, a deepfake az egy eleme annak, hogy egy generatív mesterséges intelligenciával mit hozunk létre, és minden ilyen módon létrehozott alkotást azt jelezni kell, hogy ez az. Továbbá, hogyha mondjuk chatbotot használ a bankod vagy a biztosítód, akkor neki is jelezni kell a chatbotban, hogy figyelj, nem emberrel beszélsz, hanem géppel beszélsz. Tehát ennek a típusú szabályozásnak egy része az, hogy amúgy, ha deepfake-et állítasz elő, akkor arra is ugyanez vonatkozik, tehát akkor jelezned kell, hogy ez egy gép által előállított tartalom.
Van mesterséges intelligencia hatóság, mint a GDPR-nál? Ezt azért kérdezem, mert most nyilván valahol tart a technológia, ennek valamiféle vadhajtásait lenyesegeti ez a szabályozás, de hát a technológia fejlesztésével kapcsolatban még előfordulhatnak újabb és újabb más megoldások. Tehát van-e valamiféle hatóság, aki ezt fogja kezelni, aki ezt lehet fordulni, hogy haló, hát ez nincs benne a szabályozásban, de az én emberi jogomat épp lábbal tiport egy mesterséges intelligencia.
Van ilyen, igen, most, hogy megszavazták ezt a, illetve nem is most, mert most szavazták meg már a múlt hónapban, 2024. februárban felállt egy ilyen European AI Office, mondjuk Európai Mesterséges Intelligencia Iroda, és akkor az ő feladata, hogy ennek a törvénynek a betartását és betartatását felügyelje tagállami szinten is, tehát igen, van ilyen frissen létrehozott szervezet erre. Ennek az Európai AI Office-nak egyébként ennél magasabb célja is vannak, tehát egyrészt be kell természetesen tartatni, vagy megtartani a szabályozást, de itt mindenféle innováció, meg globális hatások, meg ilyenekről is a UAI Office hivatott gondoskodni.
Oké, utolsó kérdés, Gergő, fejlesztőként ez most egy megkönnyebbülés? Tehát nem zártak benneteket ketrecbe? Nem kötötte békjóba a fejlesztőket ez a szabályozás? Ez csak egy homokozó határokat kijelölt, és ez igazából üdvözítő? Tehát hogyan lehet értékelni?
Hát ez attól függ, hogy melyik fejlesztőt kérdezed meg, mert akik olyanok, hogy a technológiáért lángolnak, és akkor minden határon túl megpróbálják a technológiát használni, ott persze vannak korlátok, most kaptunk újabb korlátozásokat, újabb dolgokat, amire oda kell figyelni. A másik oldalon meg legalább arra nem kell neked személy szerint mondjuk felelősséget vállalni, hogy akkor az etikai megfontolásoknak mondjuk nem mindegyik részét kell magadnak megtenni, hiszen van egy új keretrendszer, amiben egy csomó ilyesmit szabályoznak. Ami egy ilyen izgalmas történet például, ugye azt mondja, úgy van a szabály, hogy négy erősségbe sorolja be ez a szabály a mesterséges intelligencia rendszereket, ugye alacsony, közepes, nehéz, illetve tiltott, teljesen tiltott. És ugye azt mondja, hogy a legtöbb ilyen rendszer, ami ma létezik, az alacsony veszélyességi fokozatban van, de többször megemlít egy olyan esetet, ami például arról szól, hogy önéletrajzoknak az automatikus kiértékelése. Hogy ez bizony a magas kockázatú esetek közé tartozik, mert hogy mégis milyen alapon, Viszont én csomó ilyet ismerek. Tehát, hogy mondjuk akkor úgy fordítanám le, hogy aki ilyen rendszerek fejlesztésével foglalkozik, hogy önéletre az automatikus elemzése és mondjuk a munkaerőpiacon ezzel motorozik, az bizony most itt kapott egy elég kemény új szabályozást, aminek meg kell felelni. Szerintem lesznek, akik ennek nem fognak tudni megfelelni, és akik meg fognak tudni felelni, és megszerzik a CE jelölést, ugyanis itt ugye erről van szó, hogy végül kell egy CE jelölést szerezni, amit aztán az EU-ban használnak, nekik meg jó lesz.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, a puding próbálja az evés, nyilván most megvannak a keretek, aztán majd meglátjuk, hogy működik ez a gyakorlatban. Mi minden esetre felhívtuk a figyelmet arra, hogy van egy ilyen szabályozás. Köszönjük szépen, Gergő, szép napot, jó munkát kívánok. Szervusz, szia! Kis Gergellyel, az Attractó ZRT alapítójával beszélgettünk, akik ugye mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekkel foglalkoznak, és azt kérdeztük meg, hogy mit szólnak az új Európai Uniós mesterséges intelligenciát szabályozó rendelethez. Most jön a napközi, egy rövid szünet, aztán jövünk vissza, nulladik faktor rovatunkban a francia kibertámadások apropóján fogunk beszélgetni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
A rovat és a vállalatok adatbiztonságának támogatói a Magyar Telekom és a Cisco Systems Magyarország.
Talán olvasták a drága hallgatók, hogy irtózatos nagy erősségű kibertámadásért francia kormányzati szerveket. Egy kicsit benézzünk a kulisszák mögé, hogy mi is történhetett. Aki kalauzunk lesz dr. Alexin Zoltán, kiberbiztonsági szakértő, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikar Informatikai Intézetének adjunktusa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Alexin Zoltán vagyok, és köszöntöm a hallgatókat.
No, hát mit lehet tudni erről a támadásról? Miért érte el ez a világsajtónak az inger küszöbét? Nem volt korábban ilyen intenzitású? Vagy ez betalált, ami eddig meg nem volt példa? Szóval mi történt? Pontosan lehet ezt utólag távolról rekonstruálni?
Hát a magyar médiában nem jelent meg, de külföldi sajtóban egyértelműen úgynevezett DOSZ támadásnak írták ezt le, ami azt jelenti, hogy számos számítógépről indítottak kérést, méghozzá másodpercenként több ezer kéréssel bombázták meg ezeket a minisztériumokat. Tehát itt három francia minisztériumról, miniszterelnöki hivatalról van szó, olyan módon, hogy egyszerűen ezek a szerverek leültek, és nem bírták kiszolgálni, nem voltak elérhetők más felhasználók számára. Tehát gyakorlatilag ezt jelenti ez a támadás. Hát azt, hogy hány számítógép vett részt benne, azt nem tudom megmondani, de biztos több ezer, és a világ számos pontjáról emiatt nagyon nehéz ennek a felderítése, hogy ki áll-e mögött.
Uh-huh. Hát ezért érdekes az, hogy azt mondták az oroszok, hogy ők voltak azok. Nyilván ennek van egy ilyen dezinformációs jelentőség, hogy rettegjünk és féljünk az orosz hekkerektől, de ezt egyáltalán lehet bizonyítani, hogy ők voltak, vagy máshol, legalább az országot be lehet határolni?
Hát nem valószínű, mert ez a támadás maga sok országbeli számítógépről érkezett. Hát az, hogy ki koordinálja, ki áll mögötte, azt valószínűleg nem tudjuk meg, hiszen számos olyan lehetőség van az interneten, ami elrejti a számítógépek azonosságát, tehát nem lehet tudni, hogy éppen melyik számítógépről érkezett a kérés, mert különféle ilyen proxy szervereken keresztül, meg ilyen akár virtuális networkökön, hálózatokon keresztül jönnek át a kérések, és én nem látom az eredeti elindítóját azoknak a kéréseknek. Uh-huh. Itt egyébként nem cél az, hogy hozzájussanak a szolgáltatáshoz, tehát hogy nem azért kérnek le weboldalakat a támadók, hogy megismerjék, hogy mit tudósít a francia minisztérium, hanem egyszerűen nem kíváncsiak az eredményre, csak hogy senki ne férhessen más hozzá.
Uh-huh. Ebben a rovatban az emberi tényező hangsúlyozását helyezzük előtérbe, fölhívni a figyelmet arra, hogy nekünk kell mindent megtenni. Fölmerül a kérdés, hogy egy ekkora rendszerben, akik nyilván azért, vagy gondoljuk, hogy odafigyelnek rá, és mindent megtesznek, hogy a rendszereiket megfelelően védjék, tehát most nagyon sok francia kormányzati szerv esete áldozatul, hogy ezt vajon megtették, vagy egyszerűen kikerülhetetlen.
Mert az, hogy a túlterhelés és támadás ellen nincs. Van védekezés, gyorsan felskálázom és megpróbálom, vagy elterelem a forgalmat, vagy beazonosítom, hogy honnan jönnek a lekérések. Nem egyszerű ez, én tudom, de hát
látható ez, hogy
igen. Hol máshol, hanem egy kormányzati szervnél.
Gondolnánk azt, hogy ez abszolút alapvető fontosságú infrastruktúra, mindent, ami maximálisan a technológiai fejlettség mai szintjén lehetséges, akkor megtesznek. Ennek ellenére következtetett ez be, vagy pedig egyszerűen nincs ekkora védelem, és mindenki kitett ennek?
Hát természetesen vannak olyan védekezési mechanizmusok, hogy egy fekete listára rakom azokat a weboldalakat, amik veszélyesek, de hát itt arról van szó, hogy több ezer vadonatúj ismeretlen számítógépről indul a támadás, amik eddig még nem szerepeltek a listámon, ezért hát villámgyorsan mondjuk órák alatt egy ilyet fölépíteni lehet, tehát hogy végül is így védekezték, hogy így védték ki a francia szakemberek is a támadás következményeit, hogy apránként folyamatosan fekete listára tették azokat a számítógépeket, ahonnan a kérések jöttek, de így előre fölkészülni nem nagyon lehet. Uh-huh. Ez sajnos egy ilyen nagyon régi technika, már legalább egy ilyen 10-20 éve van, és azóta sincs igazán jó megoldás.
Igen, gondolom azért alkalmazzák is. Ki hibázik ilyenkor? Maga a francia állam, vagy azok a felhasználók, akik engedik meghekkelni a fogkeféjüktől kezdve a nem tudom én micsodát. Igaz, hogy kiderült, hogy ez a fogkefés ügy az nem teljesen úgy van, ahogy a sajtó megírta, de figyelemfelhívóan próbálunk itt fogalmazni a műsorban.
Igen, hát nyilván a vírusvédelem, tehát hogy mindenkinek a saját otthoni számítógépe az ne kerülhessen hackerek irányítása alá, az egy fontos dolog, tehát hogy vírus elleni védekező szoftvert telepítsünk. Hát egyébként amúgy meg valószínűleg a hackerek birtokában is vannak számítógépek, tehát nem okoz az problémát manapság már kellő mennyiségű pénz esetén, hogy vegyenek 500 darab számítógépet, és akkor arról indítsanak támadásokat.
Igen.
Igazándiból egy számítógépről is lehet párhuzamosan elindított ablakokba, tehát úgy kell képzelni, hogyha én két böngésző ablakot nyitok, arról indíthatok kéréseket egy párhuzamosan egymástól függetlenül ugyanarra a weboldalra. De ezt el tudjuk képzelni úgy is, hogy több ezer ilyen ablakot indítok el egy számítógépen, erre is vannak szoftverek.
Igazából itt az az érdekes ebben az egész történetben, hogy lehet, hogy a felhasználó békésen éli a mindennapi életét, és nem is tud arról, hogy az ő számítógépe is részt vesz mondjuk egy ilyen túlterheléses támadásban, ugye?
Igen.
Ha ezt ki akarjuk szűrni, mert nem szeretnénk belekeveredni ilyen ügyekbe, és mondjuk nem gondoltunk erre, hogy védekezzünk, akkor mit lehet csinálni, ha most telepít valaki egy vírusírtót, az elkezd villogni, hogy valaki benne van az én számítógépemben?
Hát nagyon jó vírusírtók vannak, érdemes leszkennelni az egész számítógépet. Tehát, hogyha valaki frissen telepít vírusírtót, akkor hát tart az elég sokáig, tehát lehet, hogy több napig is fut rajta a vírusírtó, de megtalálja azokat a programokat, amik veszélyesek, vagy amelyik futnak már eleve a háttérben, és akkor azokat ki lehet írtani.
Jó, mik az eset tanulságai? Mondjuk a francia állam szempontjából, mert hát azért az nagyon gáz, hogyha egyszer csak valami komoly helyzetben nem lehet elérni komoly szájtokat.
Hát én attól tartok, hogy ez inkább a nemzeti önérzeten esett sorba, tehát az, hogy nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon létfontosságú szolgáltatások voltak itt, sokkal inkább a nemzeti önérzet, tehát az, hogy ellehetetlenítik bizonyos kormányszerveknek a működését vadidegenek külföldről, csak azért, hogy bosszút álljanak, vagy hogy ők fölhívják magukra a figyelmet. Hát inkább erre gyanítok, de természetesen vannak olyan szolgáltatások, gondoljunk csak Magyarországon is a ügyfélkapura egyebekre, tehát hogyha azt mondjuk ellehetetlenítenék, az elég nagy problémát okozna.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak meg tájékozottabbak lettünk, hála önnek, viszont hallásra, jó munkát kívánunk.
Nagyon köszönöm, szép napot kívánok, viszont hallásra.
Dr. Alexin Zoltán kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk, ő a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Intézetének adjunktusa.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
A rovat és a vállalatok adatbiztonságának támogatói a Magyar Telekom és a Cisco Systems Magyarország.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na, hallgatói hozzászólások természetesen az óra végén, akkor, ha jól értem, az Ácsnak a Burj Khalifa melletti felhőkarcolóba kellett mennie.
Jól érted?
De nem, abszolút nem. Nem mentünk át, csak tudtuk, hogy van ott, és jó volt látni, hogy annyira magasra értékelt, és hogy tök népszerű az, amit egy magyar üzletember talált ki és csinál nagy lelkesedésre. Ha hallgató ír, hogy hát a jó, a Frey egyetlen hasznos tevékenység ez a kávézó. Oké, ezen lehet vitatkozni. Az iménti beszélgetéshez jött, és tök érdekes, hogy gráfok segítségével fel lehet ismerni ezt a DDoS patternt, és úgy gyorsabb az elhárítás. Erre majd szerintem később
egyszer majd beszéljünk erről, mert ezt szerintem ki kell fejteni, hogy mit lehet ez ellen csinálni. Meg ugye az Amazon is megoldotta, emlékeztet a hallgató erre, hiszen nyilván azt állandóan támadják, úgyhogy erre majd még visszatérünk, hogy ezeket a támadásokat hogy lehet elkerülni.
Hallgató ír egy olyat is, hogy oké, hogy összevetve nyilván jó a frame, mint ezek a nagy franchise-okkal, de mondjuk vannak még ennél nemzetközileg elismertebb, kisebb, akár hálózat, kávézó hálózatok is, kettőt említ, az Espresso Embassy és a My Little Melbourne, ezek még jobbak. Ezekhez képest a Frey kávézók borzasztó kommerszek, mind minőségben, mind kiszolgálásban, és amit a legfontosabbnak és legérdekesebbnek tettem ide, az a jól elugró. Igen, ez. Ez pedig még a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan. Napokban jelentkeztem egy állásra egy nagy netes magyar portálon át, bár a CV-m megfelelt az elvárásoknak, a portál mesterséges intelligenciája kiértékelt, hogy 3%-ban felelek meg. Pár kulcsszót kijavítottam a szinonimájára, másik e-mail címről jelentkeztem, ott pedig már 97%-ban megfelelt a kedves hallgató. Azért ez elég jól rávilágít arra, hogyha az egészet csak és kizárólag a mesterséges intelligenciára hagyatkozva végezzük, akkor azért félrevezető eredmények születhetnek.
No kérem, Czoller Andi jön nem sokára a hírekkel, aztán utána folytatódik a Millás reggeli műsorfolyama. Elsősorban az autóipar lesz célkeresztben, úgyhogy érdemes azoknak is itt maradni, akik hát inkább csak a kulisszatitkokra kíváncsiak, és nem arra, hogy hány lóerős, meg hány másodperc alatt gyorsul százra. Mi ebben nem vagyunk komponensek, inkább a magát az iparág működését és annak az érdekességeit szoktuk gorcsa alá venni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.